aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem, és aki ilyen úton jár, annak mutatom meg Isten szabadítását. Kegyelem néktek, és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 198. dicséretünk első versével kezdjük az Isten tiszteletet, majd meghallgatjuk a keresztelési igét, és énekeljük a keresztelési éneket. Miképpen szereztem Urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát, így szólt a tanítványokhoz. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön, menjetek el tehát, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Felolvasni tulajdonképpen a mondani valóm kezdetének számba, teremtés történetből halljuk az igét. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. A gyülekezet az legalábbis némelyek tudják, hogy én hogyan viszonyulok a templomi fényképezéshez, elég nehezen. De azért teljesen megértem, hogy vannak pillanatok, amiket rögzíteni kell. Tehát nyilván most is rögzíteni kell a család számára, miért olyan fontos ez érzelmileg. Hát érzelmileg azért fontos, mert 10 év múlva, 20 év múlva, vagy még később, amikor elővesszük ezeket a fényképeket, akkor ugye elágyulva próbáljuk felismerni rajta magunkat, a kicsinyeket, és hát örülünk neki. Az a kérdés szerintem, hogy vajon 10-valahány vagy 20-valahány év múlva az Úristen is felismerje még rajtunk azt, aminek szánt bennünket, amikor ránk néz. De ezt olvassuk az ígében, hogy teremtett az Isten képére és hasonlatosságára teremtette az embert, ezt a kicsi gyermeket is az ő képére, képmására, de valami rendkívülire formázott bennünket, amikor indulunk, amikor megszületik a gyermek a világra, jön már azt megelőzi az Isten titokzatos teremtő munkája. És hát majd a nagy kérdés ez, hogy vajon az Úristen ráismer arra, akinek szánta, amikor nézi. És hát hogyan is történik ez az összehasonlítás. Úgyhogy van ebben a világban valaki, akiről ezt mondja az ige, hogy ő a magasságos Isten képmása. Elénkbe adta az Isten, hogy kicsoda is az az ember, akiről ő itt beszél a teremtés történetben. Jézus Krisztusban vannak ezek a vonások. És én azt gondolom, hogy ez fontos nekünk megjegyezni, amikor rátesszük a pecsétet ennek a gyermeknek az életére, a keresztség által, akkor valahol ezt próbáljuk rátenni. Nem mint hogyha mi fogunk hitet adni a gyermeknek, nem mintha ettől automatikusan ez a gyermek valami egészen rendkívüli válik, hanem pontosan arról van szó, hogy elkötelezzük magunkat, hogy ami rajtunk áll, megpróbáljuk errefelé formálni a gyermeket, mert hiszen formáljuk, hát ez a nevelés lényeg, hogy próbáljuk őt formálni, hogy legyen ott valami vonás az ő arcán, az ő életén, ebből a Krisztusiból. És aztán a későbbiekben természetesen már nem a mi dolgunk és feladatunk, de egészen más alapokkal indul az életbe, nem elidegenedve az Istentől, emberektől, a hittől, és akkor a többit valóban rábízhatjuk az Istenre. Tehát ez a kérdés, hogy ott van ez a különös, rendkívüli lehetőség a gyermekben, mert Isten képmására formázta őt, az Isten teremtette, és nekünk ez a felelősségünk, hogy a magunk részéről megtegyük azt, amit megtehetünk, hogy ezekből valamilyen vonásokat fölismerjen az Isten majd ő rajta. Ne kelljen a nagy utat megtenni majdan, amikor már ő maga fog az ő nyíló értelmével gondolkodni ezekre a dolgokról, hogy közel legyen, ott legyen benne, legyen az ő karakterébe. És ezt erősítjük meg a fogadalom tétellel, hogy ez így lehessen tehát, nyertek és hallgassuk meg a szülők és keresztülők fogadalom tételét. Kérem a gyülekezetet, hogy álljunk fel, és hadd kérdezzem meg tehát először is, hogy akarják-e, hogy ez a kisgyermek a keresztség sákramentuma által református keresztény anyaszentegyházunkba, a Szent Háromság Isten szövetségébe befogadtassék, feleljék, akarjuk. Ígérik-e, fogadják-e, hogy úgy nevelik és neveltetik ezt a kicsi gyermeket, hogy majd egykor ő maga tesz önként vallást az ő hitéről, Isten és ember előtt a konfirmációban. Feleljék, ígérjük. Hallotta Isten, hallotta ember szent fogadalomtételüket, most megvalljuk a mi hitünket, és elmondjuk minden keresztények hitvallását, az apostoli hitvallást, eképpen hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemettették. Alászállt a poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadott, felment a mennybe, ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszentegyházat, szentek közösségét, bűnök bocsánatát, test feltámadását és az örök életet. Amen. hajtsuk meg a fejünket hálaadó imádságban, eképpen mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, megköszönjük néked ezt a gyermeket, megköszönjük néked azt, hogy olyan sok mindent adtál neki, annyi lehetőség van az ő életében, az ő lelki, szellemi kibontakozásában és testi fejlődésében, mert olyan helyre született, ahol mindent elkövetnek, hogy mindezek növekedjenek ő benne, kérik a te áldásodat az ő életére, szeretnék neked fölajánlani, mert nagyon nehéz felvállalni azt a felelősséget induló életnél, hogy mi úgy gondoljuk, hogy a legjobbat választjuk neki. Milyen bölcsességre van szükség, mennyi erőre, mennyi világos látásra, hogy ez így legyen. Ezt kérjük most te szent lelkedet mindazokra, akik őt körülveszik, nevelik, és mindenek előtt az ő életére. Pecsételd el a te ígéreteidnek birtokosaként, légy az ő pásztora, megváltója, áld meg ebben a sákramentumban. Amen.
Ádám, én téged keresztellek, atyának, fiúnak, és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. A mindenható Isten áldja és őrizze meg ezt a kis életet, adjon néki testben és lélekben való növekedés, lehessen szüleinek, keresztüleinek örömére, anyaszentes házunknak élő hitű tagja, ekkor részese az örök üdvösségnek. Amen.
Ötödik dicséretünket keressük ki, a 225. első 4, 1, 2, 3, 4 és 8. versét énekeljük, nagy hálát adjunk az Atya Istennek.
Yeah.
Segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg a zsidókhoz írt levél 6. része, 13. versétől a 19-ig.
Amikor az Isten Ábrahámnak ígéretet tett, mivel nem esküdhetett nagyobbra, önmagára esküdött, és így szólt. Bizony, gazdagon megáldanak, és nagyon megsokosítanak. És így miután türelemmel várt, beteljesült az ígéret, mert az emberek önmaguknál nagyobbra esküsznek, és náluk minden ellenvetésnek véget vet, és mindent megerősít az eskü. Ezért tehát az Isten, mivel még teljesebben akarta megmutatni az ígéret örököseinek, hogy elhatározása változhatatlan, esküvel vállalt kezességet. Így e két változhatatlan tény által, amelyekben lehetetlen, hogy Isten hazudjon, erős bátorításunk van nekünk, akik oda menekülhetünk, hogy belekapaszkodjunk az előttünk lévő reménységbe. Ez a reménység lelkünknek biztos és erős horgonya, amely behatol a kárpit mögé, ahová elsőként bement értünk Jézus, aki Melkisének rendje szerint főpap lett örökké.
Hagyjuk meg a fejünket, és rendesedjünk el. Megköszönjük néked, mennyei édesatyánk, ezt a mai délelőttöt, ennek a napfényét és világosságát. Megköszönjük azt, hogy a te igédben már is annyi gyönyörűségünk volt. Köszönjük a sákramentumot, köszönjük azt, hogy ígéretek hangozhattak el, amelyekre mindnyájan rábízhattuk magunkat, és most arra kérünk, hogy tégy bennünket figyelő emberekké, olyanokká, akik felfelé is tudnak nézni, akik felülről vesznek üzeneteket, felülről vesznek indítatásokat, akik megértik a dolgukat, helyüket, ebben a világban a te kegyelmed és szereteted által, és konkrétan is, és világosan, hogy egy élethelyzetben dönteni tudnak úgy, hogy az a te dicsőségedet szolgálja. És ehhez arra van szükségünk, hogy személyesen is megszólíts bennünket, egyenként is, ez a te igédnek csodája. És erre kérünk most, hogy áld meg a te ígédet, amelyik munkálkodik, akkor is, ha mi magunk sokszor talán nem is értjük igazán annak minden mélységét, nagyságát, szélességét. Így kérünk, hogy áld meg, hogy megcselekedje azt, amit te akarsz, és hogy ne térjen hozzád vissza üresen. Hallgass meg a mi kérésünket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hát kérem a gyermekeket, sajnos hirtelen kicsit kevésnek tűnnek, mint vannak azért, mert most egy jót találtam ki, de az több gyerekkel, hát most mit csináljunk? Na azért van, jó van már, jó, már megnyugszom. A másik felére is gyertek egy kicsinyék, úgy jó. Na. Egy kicsit gyertek közelem, meg ide megyek a mikrofonhoz közelem, mert akkor nem hallanak. Most az, ő is ide jöhet, persze. A következőt szeretném, hogy mindenki tegye a másik vállára az egyik kezét. Ezt meg úgy tegyük, hogy a bal kezünket, oda a jobb kezünkre szükségünk lesz. Tedd a bal kezed rá, te is. Ne fogd a kezed, viszont tedd a vállára, és engedd el, mert a jobb kezedre szükség van. Te is tedd ide föl, úgy, te is engedd el azt a kezit, a szabadon legyen, megvan. Na akkor tetszenek látni, ugye? Akkor most egy lánc vagyunk. Na most jön a problémásabb rész. Mindenkinek meg fogom mutatni, hogy a szabad kezivel mit csináljon. Hát mondjuk te csináld ezt. Jó? Csináljad. Nyugodtan. Te csináld ezt. Jó? Te csináld ezt. Így. Főnök, te mit csinálsz? Úgy is jó. Úgy. Azt mondja, te mondjuk simogasd a fejed. Úgy. Te időnként megfogod így a füled. De egy folyamatosan mindenki csinálja. Te az órodat, jó? Csillagom. Te meg mondjuk csinálja így. Na, picinyek, ti is csináljátok valamit. Integessetek, jó? Na, na akkor csináljuk, mert én nekem is kell csinálnom van, meg megsimogatom a bajszomat, jó? Na, de mindenki csinálja feltűnően, de nem engedi el a másikat, úgy, ugye? Igen, fogod, megfogod jó a vállát, érzed, hogy fogod a vállát, igaz? Rajta vagy, és közben csinálod a dolgodat. Mindenki csinál valamit, de mindenki más, ugye? Látszik világosan? Látszik, köszönöm szépen, most megfogjuk egymás kezét. Na vajon mit csináltunk most? Na, most elmondom, hogy mi az egyház titka. Ugye? Ez a gyülekezet, a közösség titka. Mindenki egyenként valami egészen más csinált. Ugye azt mondjuk, hát mit tudok évvel csinálni, hogy ezt csinált, én azt csináltam. És közben mit tettünk? Egymás vállát fogtuk, igaz? És szorosan összekapcsolódtunk. Szorosan egymáshoz tartozunk. Hát, akik fogom a vállát, ugye, még érzem a test hőjét is, és ő is érti az enyémet. Miközben a másik kezemmel ezt csinálom, ő azt csinálja, amazt csinálja. Mert az egyik gyerek az ilyen, a másik az olyan. Ugye, az egyik felnőtt az ilyen, a másik olyan. És mégis eközben összetartozunk egy közösségbe. Szorosabb közösségbe, mint hinnénk. Hát ennyi az egyház titka, tulajdonképpen a gyülekezet titka, nem felejted el ezt, ugye? Mindenki csinálja magáét, és mégis egy szoros közösség vagyunk. Ugye így mondja egy helyen a Szentírás, hogy egy test is vagyunk sokan, majdnem, hogy teljesen összeforrunk ebben. Jó? Köszönöm szépen, szervusztok, áldás, békesség! A 225. 5. versét énekeljük. Testvérek, Istennek igéjét olvasom a Zsidókhoz írott levél 6. részéből, valójában az összes felolvasott vers az alapigénk, most aláhúzom benne a 19. verset, ez a reménység lelkünknek biztos és erős horgonya, amely behatol a kárpit mögé, ahova elsőként bementértünk Jézus, aki Melkisédek rendje szerint főpap lett örökké. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, emlékezetemben szerint volt már ez a része, nem is annyira régen talán, de mégis megfogott ez a szakasz, hogy megyünk előre a zsidó levélben, és úgy gondolom, hogy ide kell hoznom a mai vasárnapon. Nagyon megrendítő ez a mondat, és nem szoktuk ezt mondogatni, nem szoktunk ilyenen gondolkodni, hogy valaki, mint egy bizonygatja, és azt mondja, hogy lehetetlen, hogy az Isten hazudjon. Szinte fáj az embernek, hogy ezt a szót az Istennel összekapcsolja, és erről gondolkodik. Ugyanakkor biztosan ott van az a vád az ember élete környékén, az Isten nevében szólók felé, ez nem egyszer elhangzik, hogy hát mennyi minden történik, hangzik el Isten nevében, mennyi hazugság, mennyi olyan dolog történt, amelyik azt mondja, hogy nem ezt ígértétek a világban, nem így indult ez a történet, és ma nagy divat egyébként is az egyház történetét így ábrázolni, hivatkozni rá, hogy ez bizony tele van ilyen eseményekkel. Néha úgy érzem, mintha visszatérnének lassan gyerekkorom évei, akkor minden héten az iskolában legalább egy ilyet kapott az ember, és úgy érezte, hogy egyenes neki címezik, hát neki is címezték persze. Hát azt gondolom, hogy nyilvánvalóan ismerni kell egy másik fajta történetet is, azt a mérhetetlen szolgálatot, munkát, szenvedést, szolidaritást, békességszerzést, igazságkeresést, mind áldozatot, másokért való életet, amit az Isten népe története jelent az elmúlt évezredekben, és jelent ma is, erről van szó. Nem kell szépítenünk, és nem kell hozzáadnunk, nem kell eltitkolnunk, semmit se átszíneznünk, miénk orcánk pirulása, de dicsőítjük Istent azért a nagy kegyelemért, amit ő megbizonyított ebben a világban. Mert persze van ilyen arca is a gyülekezetnek, meg olyan is, és éppen maga a zsidó levél mondja, pár verssel előbb, hogy mert az a föld, amely beissza gyakran ráhulló esőt, és hasznos növény terem azoknak, akik számára művelik, áldást nyer Istentől, amelyik pedig tüskebokrot és bogánskórot terem, az megvetett, közel van az átokhoz, és a vége megégetés. Igen, ez is van, tövis és bogánskóró is van. És mégsem azt mondja, hogy hát bizony testvérek, hát ilyen fele-fele a mi kereszténységünk, ez következik belőle, amit ti hisztek, hol ilyen, hol olyan, aféle ingadozó, nátszál, kiszámíthatatlan népség vagyunk, és bennünket is csak a körülmények sodornak, a korszellem formál, és terel ide-oda. Azt mondja, hogy ez nem lehetséges, ez nem így van. Mert aki bennünket elhívott, megszólított, az élő Isten az nem ilyen. Az ő beszéde, szándéka az egyértelmű. Tehát nem cselekszik másképpen, nem indít bennünket ilyen vagy olyan vagy amolyan cselekedetre, mint ahogyan szól, mert szava és tette az ugyanaz, teljes egységben van, ezért ige, és nem emberi beszéd. És itt derül aztán ki, hogy tulajdonképpen ugye a Bálám prófét, amit talán ismerünk mindnyájan, történetét idézi a szerző, ugye Bálámnak az a feladata, hogy az érkező, vonuló izraelitákat átkozza meg, és erre Bálám föl is megy a hegyre, ahogyan rendje, módja van, és az átok helyett áldás van, nem tud mást mondani, és azzal kezdi a maga mondókáját, hogy nem ember az Isten, hogy hazudnék, nem embernek fia, hogy bármit megbánna, mondd-e olyat, amit meg ne tenne, ígére olyat, amit nem teljesít. Erre hivatkozik tulajdonképpen a levél szerzője is, ide kapcsolódik. Miért volt ez olyan fontos, hogy erre az igére hivatkozzon? Mert valóban egyébként az elbizonytalanodás korába született ez a levél, amit most mi olvasunk, és nagyon nagy szükség volt a megerősítésre, gyülekezet hitének megerősítésre, az Isten ígéreteibe vett bizalomnak a megerősítésre, arra, hogy világossá tegye, a forrás az ugyanaz, aki minket elhívott, megigazított, akinek az ígéreteit bírjuk, az rendíthetetlen. Mondhatnám, hogy egy szilárd, ponta változó, folyton izgő-rengő világban. Olyan érzése van néha az embernek valóban, mint hogyha minden inogna körülötte, olyan szörnyűségeket váratunk még, és éppen elmesélt az egyik anyuka minap, hogy a gyereke Japánban van, és egy 7-es földrengést élt át a X-edik emeleten, hát ott persze elég gyakori, de ugye fölhívta rögtön, hogy mit csináljak, reng a ház, ugye? Hát jól lehetett ezt onnan ugye, kapni ezt az információt. Nincs szilárd pont, a legszilárdabb épület is elkezd inogni. Rettentő dolog ez, és erre azt mondja az írás, hogy de van. És azt mondja, hogy erre figyeljetek, erre a szilárd pontra ebben az ingadozó világban, mert a gonosznak a végső célja talán nem is az, hogy ne higgy az Istenbe, legyél szekularizált mai ember, de rövid távon gondolkodunk, meghalunk, vége, ez is benne van, de azt gondolom, hogy pontosan a Szentírás tanít meg bennünket arra, mindjárt az első lapjain, hogy inkább az a végső célja az, hogy ne higgy az Isten igaz mondásában. Ugye, mit is mond Évának ott a bűnesetnek a rajzában? Azt mondja, nyugodtan szakítsd le azt a bizonyos tiltott gyümölcsöt, mert nem halsz meg. Azt mondta az Isten, hogy meghalsz, de én tudom, hogy nem halsz meg. Nem mondott igazat. És erre azt mondja, tényleg. Hát ha mégsem mondott igazat, és leszakítja ezt a halálos gyümölcsöt, de ez az igazi, ne bízzál benne. Ez rosszabb, mint szóval ne higgyél, ne bízzál benne. Azt mondják, hogy a Biblia tudósok épp olyanoknak írta a szerző a levelet, akik megrendültek az eljövendő világ reménységében, megrendült a bizalmuk, hogy hát ha még ez mindez mégsem igaz. Ezért van aztán ilyen nagyon erőteljes hivatkozás Ábrahám féle történetre, annak az ígéreteknek a megadására, és ezzel erősíti a gyülekezetet. Hogyan is volt ez, ugye? Kívülről semmi nem támogatta az Úr ígéretét, Ábrahám hitét, amikor arról szól, hogy meg lesz a folytatás, amikor már réges-régen megöregedtek, minden tapasztalat ellene szól, a tények lehetetlenné teszik az Isten ígéretét. Tehát teljesen érthető volna, azt mondja Ábrahám, hogy no, ez így komolytalan, váltok egy másik Istent, volt elég abban az időben, egy kicsit reálisabban viszonyuljon már az élethöz, meg mindahhoz, amit kér, előbb bizonyítson, aztán majd kívánjon tőlem hűséget. Nem ezt tette Ábrahám, ugye jól tudjuk, mert a megértett isteni ige az olyan hatalmas volt, hogy magát az élő Isten tapasztalta meg benne, lenyűgözte, megragadta, nem engedte el, és elfogadta az ígéretet, és az ebből fakadó reménység hordozója lett. De roppant különös éppen ez a nagyon különös ebben a levélben, hogy elmondja aztán azt is, Isten a maga szavát esküvel is megerősítette, pedig hát erre semmi szüksége nincsen. Mégis mind az ókori, mind a mai ember, aki ilyen szóbőségben él, vallásos szóbőségben is, ha valamit igazán komolyan gondol, akkor, mint egy kiemeli a szavak tömegéből, ízből, a szó özömből, és aztán valami különlegesebb stílusba emelkedett, patetikus stílusba, ünnepélyesen tanuk előtt, mint egy eskü formájában mondja el. Ha azt akarja, hogy valamennyire is komolyan vegyék, ha még komolyan veszik az esküt. Ugye? Különben, ebben a szó özönben, ezek a mindennapi, csak úgy beszélünk, meg ígérünk, meg rábólintunk, ezt nem vesszük komolyan. Szomorú dolog ez, de így van, ha már valamit akarunk, lassan oda jutunk, hogy bizony valami ilyesmi módon kell megszólalni. De nagyon fontosak mégis ezek az ilyen módon elhangzott szavak. Ugye múltkor az óvónők fogadalomtétele volt, majd keresztelői fogadalomtétel hangzik el, aztán elhangzanak itt ugye esküvői fogadalomtételek is. Szívesen esküszünk, az az igazság, mert szeretjük hitelesnek gondolni magunkat és a szavainkat. Nos, meg kell ugye gondolnunk tehát azt, hogy a mi hitünknek, reménységünknek, legfontosabb bizonyságtételünknek, és mennyire körül van véve, hogy így mondjam, ezekkel a szó esedékekkel, szó hulladékokkal, és éppen ezért, nem önmagáért, mert nem hiteles. Tudjátok, már Ábrahám korában is így volt, ugye, megesküszik az Úr Ábrahámnak az ígéretek felől. Pedig micsoda szó az övé, ugye, tehát világteremtő szó, szól és meg lesz, és megesküszik az Úr Ábrahámnak. Mi van e mögött? Mérhetetlen nagy türelme az Istennek, és mérhetetlen elfogadása az ember ilyen módon való gondolkodásának a világban. Ugye a gyerekeknél ez nagyon gyakori, hogy ugye, mindjárt kiveszi a másikból az esküt, hogy ugye, esküdj meg, már tartja is fel a kezét, és mond mindent. Ugye, a saját szavát sem hívő, gyerekesen gondolkodó élő ember, nek az Isten esküvel erősíti meg az ő ígéreteit. Ugye ez az, amit így mond, hogy két változhatatlan tény, tudnék az ő ígé, amit kimondott, és az, hogy még meg is esküszik rá. És ezt azért helyez így a szívünkre, mert ez az, ami nem változik. Azt mondja, hogy ennél többet már nem lehet erről mondani, több bizonyítási eljárást nem lehet. Ez változhatatlan. Megesküdött az Isten az ő népének az ígéretek felől, az üdvösség felől, az ígéretek beteljesedése felől, amit így mond, ugye épp a zsidó levél, hogy az Isten népének a szombatja. És ez semmi nem mozdítja ki. Így volt, így van, és így lesz. Hát innen jön a mondani való másik fele is, hogy az előttünk való reménység lelkünknek biztos és erős horgonya mondja, ahová oda menekültünk és belekapaszkodtunk. A szükség kényszerébe tesszük. Persze ezért mondja, hogy oda menekültünk és kapaszkodtunk, legtöbbször a sorscsapás idején, a baj idején. Így is mondja ezt, ugye mi az elején emlékszünk rá, két vasárnappal előbb, hogy el ne sodródjatok, ebben benne van a kép, az a kifejezés, hogy jön a vihar, jön a sodródás, amikor nem tudunk megkapaszkodni itt a hajózás képe, amíg minden szépen rendben van, süt a nap, hajózgatunk. Ugye kellemes dolog hajózgatni, minden nyugodt, és aztán csak rázúdul a vihar, és akkor aztán kapkodunk. A kép nagyon beszédes, hogy biztos és erős horgony, nem látunk a mélység, vagy ez félelmetes dolog, esetleg ugye több száz vagy több ezer méter fölött viharba hajókázni, csak a sötétséget látjuk magunk körül, és azt mondja, hogy ez átható, ebbe biztos lehetsz, hogy eljut oda, ahova kell, és belekapaszkodik, és megtart. Ugye szellemi tartalma szerint ez azt jelenti, hogy behatol a kárpit mögé, a szentek szentjébe, mondja Jézus Krisztusról van szó, a főpap megy megyébe egyszer, hogy képviselje a népet. Hát ez a reménységünk, az Úr Jézus Krisztusban van. Eltéphetetlenül odaköt minket Isten kettős kötele, az ő ígérete és esküje. Nincs olyan tehát, és ezt újra és újra aláhúzza, hogy a Krisztusban adott kegyelem ne legyen rám érvényes. Erősítsen meg és vigasztaljon bennünket, és emeljen föl. Ez az, ami biztos sehol nincs, esetleg semmiféle bizonyosság vagy biztonság, de erről nem lehet másképp beszélni, ezt nem lehet átfogalmazni, és ezt nem lehet félreérteni. Ez a biztos. Még akkor is, hogyha esetleg én ezt magam nyomorúsága okán valami módon nem jól képviselem, akkor sem érvénytelen. És ez a döntő, amit az elején mondtam, Calvin mondja magyarázatában épp ezekről a versekről, hogy ezért nem kell félnünk, hogy a menny ajtaja bezáródik hitünk előtt, amely Krisztustól sohasem válik el, ami hitünk soha többé nem válik el Krisztustól. Ezért, mondja, nem kell félnünk, hogy a menny ajtaja bezáródik. És én azt gondolom, hogy számunkra ez legyen a világos, kristályosodási pont, ez legyen a kiindulási pont, ez legyen az útjelzés, és ez legyen a cél is. Ebben a világban, ahol ma bizony megrendítő eseményeket élünk át, és egyre kevésbé érezzük, hogy biztonságban vagyunk, mert úgy közelednek úgy a dolgok, reménység szerint nem érnek el bennünket, legyen világos, hogy ott van ez a szilárd pont mindenki számára, erős bátorításunk van, így mondja az íge. Isten adja azt, hogy mindnyájunk számára bátorítás és örömforrás legyen. Amen. A 98. Zsoltár második versét keressük ki és énekeljük. 98. Zsoltár második versét. Magasztalunk és dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, azért a szeretetért, amivel odafordulsz hozzánk, ahogyan meggyőzöl bennünket, ahogyan mindent elkövetsz azért, hogy megértsük, elhiggyük és elfogadjuk a te szavadat, elfogadjuk, hogy mi az, amit te akarsz, nem tőlünk elsősorban, hanem adni nekünk, hogy tanuljunk meg végre elfogadni, hogy tanuljunk meg végre nyitott kezekkel és nyitott szívvel elődbe állni, hiszen olyan sok minden terhel, és olyan sok mindenről gondoljuk, hogy szükségünk van rá, és magunk szerezzük meg, és nem kérjük tőled, és olyan sok mindenre gondoljuk, hogy nincs rá szükségünk, és éppen ezért nem fogadjuk el tőled, vagy kérünk téged arra, hogy bölcsebb emberekként éljünk ebben a világban, vagy kérünk téged arra, hogy tisztább emberekként éljünk ebben a világban, és olyan emberekként, akik a maguk életét nem csupán arra használják, azzal töltik meg, hogy valamiképpen túléljenek, valamiképpen megszerezzék azt, ami fontosnak látszik, hanem ebben valami teljesség legyen, te nevednek dicsőítése is megszólaljon benne. Így kérünk a te szent lelkedért, a te erődért. Hadd könyörögjünk, édesatyánk, ennek a világnak sokféle nyomorúságáért, bizonytalanságáért, és most különösképpen megrendülve imádkozunk azokért a megszomorodott százakért, akiket rettenetes veszteség, csapás ért, akiket rettenetes hatások értek, életre szóló sebek. Hadd könyörögjünk az ő gyógyulásukért, vigasztalásukért, közösségért, amelyik hordozza őket. De könyörgünk közelebbről, édesatyánk, a mi népünkért is, a mi gyülekezetünkért is benne, és most kiváltképpen azokért, akik megszomorodtak, akik megálltak koporsó mellett, akik a veszteségeiket számolják, emlékeiket szedegetik össze, és megtapasztalják az időnek múlását, rombolását, a halálnak visszavonhatatlanságát. Kérünk, hogy légy az ő és mindnyájunk vigasztalója, éppen az evangélium által, a feltámadásnak dicsőséges látomása által, amelyről megesküdtél a tieidnek. Így köszönjük meg néked a vigasztalásodat, az odafordulásodat. Légy velünk a jövő héten, áld meg a mi munkánkat, kezeink munkáját, tedd állandóvá, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgatunk egy kis orgona muzsikát, és visszagondoljuk az elhangzott ígét. A következőket szeretném hirdetni. Ma 16 órakor derekas lesz itt a gyülekezeti templomba, és a Bírák könyvével folytatjuk. 5 órakor gimifi lesz, 18.30-kor nagyifi, kedden este 6-kor biblia óra, Utána presbiteri gyűlés is, ezt majd még külön hirdetem. Szerdán 9-kor délelőtt kézi munkakör, 10 órakor bibliaóra. Pénteken 16:30-kor cserkészet. Vasárnap pedig újra hirdetem a 9:40-től 5:00-ig tartó imaközösséget toronyszobába, és egyben a jövő vasárnapi Isten tisztelet a hittanosoknak is az évnyitója lesz, tehát erre úgy készüljünk, fontos, hogy a szülők és a gyerekek együtt legyenek itt, és természetesen a konfirmandus csoportnak is évnyitója lesz, és a többi pedig szintén kisifi, nagyifi. Hirdetem a következőt. Az elmúlt héten megálltunk Orestyák Tibor atyánk fia Ravatalánál, aki 50 éves korában ragadt el a halál. Ravatalánál a vigasztalás igéit a Máté evangéliuma 24. rész 40. verséből vettük. Azért legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jő el az embernek fia. Utolsó útjára kísértük ki Varga Gézáné Porogi Mária asszonytestvérünket életének 85. évében, a Márk evangélium 16. részéből vettük az ígét a következőképpen. És amikor bementek a sírboltba, látták, hogy egy fehér ruhába öltözött ifjú ül jobb oldal felől, és megrettentek. De az így szólt hozzájuk, ne féljetek, a názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek, feltámadt, nincsen itt. Íme ez a hely, ahová őt tették, de menjetek el, mondjátok meg a tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megy Galileába, ott meglátjátok őt, amint megmondotta nektek. Ugyanakkor megemlékezünk Gyenes István atyánk fiáról, aki 93 éves korában hunyt el, és a farkasréti temetőbe vettek búcsút a hozzátartozói, és az ő emlékének, hogy emlékére szóló ige, a János evangélium a 14. része. Első versei, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem, az én atyám házában sok hajlék van, ha nem így volna, megmondottam volna néktek. Elmegyek, és helyet készítek a számotokra, és ha majd elmentem, és helyet készítettem, ismét visszajövök, és magamhoz veszek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Hová megyek, én tudjátok, és az utat is tudjátok. Én vagyok az út, az igazság és az élet. A gyülekezet imádságos szeretetébe ajánljuk a megszomorodott szívűeket. És most a másik, vagy a jobbik felét is elmondjuk. De a mai Isten tiszteleten megkereszteltük Vas Ádámot, Kovács Krisztina és Vas Zoltán gyermekét. Isten áldása legyen a család életén. Jövő héten szombaton 3:30-kor pedig Szegő Márta és Szigeti Ákos esküvője lesz itt a templomba. Hirdetem a továbbiakban a következőket. Először is a közelebbi dolgokat. Szeptember 25-én és 26-án és 27-én, tehát 3 napban a kegyes két balkezes könyvbemutató és közösség találkozó Adrián Plesz, akinek a könyvei nálunk is kaphatók, és sokan is örömmel forgatjuk, ugye a keresztény humornak nagy és valóban mondjuk így, hogy humoros képviselője, tehát ért hozzá, és ugyanakkor mélyek a könyvei. Ez igen érdekes és izgalmas és ritka a dolog. Kérem, hogy akit ez érdekel, az a kiáratnál, illetve a könyvterjesztésben kérjen, vagy vegyen el ilyen ismertetőt. Egyébként ugye a könyveinek a fordítója, kiadója az a mi gyülekezetünk tagja, tehát már csak ezért is. Hirdetem azt, hogy szeptember 29-én szerdán este 6-tól 8-ig, tehát ez ugye a női biblia órán, lesz a VISZ-nek, a Vasárpiskola Szövetségnek előadása, hogyan maradhat talpon egy gyermek ebben a feje tetejére állt világban. Ennek is a kis céduláját tudjuk el, illetve jegyezzük meg. És akkor végezetül a harmadik, amiről adunk szórólapot is, az pedig október 10-én este 7 órakor lesz nálunk Soltész Anikó és Borsányi Márton csemballó hangverseny, tehát két csemballóval is lesz, tehát két csemballós. Krebs, Bach, Händel művek lesznek csemballóra, és lesz hozzá egy kis zenekar is. Itt azt szeretném kiemelni és aláhúzni, hogy ez egy nagyon nagy dolog, hogy a művésznő, tehát Soltész Anikó és zeneakadémiai tanár egyben eljön a Marci, hogy így van kedvéért, meg a mi kedvünkért, és koncertet ad. Tehát ez nem akármilyen dolog. Úgyhogy ezt is jól véssük magunkba, és örüljünk annak, hogy ilyen lehetőségünk van. És azt gondolom, hogy akkor már több hirdetni valóm nincsen. A presbiteri gyűlés, igen, amit már említettem, hogy kedden a bibliaóra után presbiteri gyűlést tartunk, kérem a presbiter testvéreket, hogy jöjjenek el. Az asztalnál ott van egy lap, most a kézzel írtuk meg, de aki itt van, kérem, hogy írja alá, hogy tudjuk, hogy itt van mindenki. Az év kezdésre szükséges, hogy összejöjjünk, illetve óvodaügyekben. Köszönöm szépen, és akkor a 451-es énekünket keressük ki.
Yeah.
énekelni, minden világ előtt rólad vallást tenni, sok jó létenénél néked hálát adni, örökkön örökké tégedet dicsérni. Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindnyájatokkal. Amen.